Köszöntöm Önöket a szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is, a mikrofonnál Domonics András. Mátyás emlékével ünneplünk az idén, a legendás uralkodóról sokat tud a közvélemény, de néhány tény nem vált közismerté.
Ő úgy ment bele ebbe a szerződésbe, hogy nagyon bizakodó volt, és hát rendkívül fiatal, életerős fiatal emberről van szó. Miért gondolta volna azt, hogy neki nem lesznek utódai? Valóban kimondta ez a szerződés, abban az esetben, ha valamelyik félnek nem lennének törvényes utódai, akkor a másikra szállna a korona. Ezáltal tetszik, nem tetszik, ki lehet mondani, hogy a Habsburg ház törvényes örökösödése 1463-ban létre Magyarországon, és a Mátyás király megállapodásának köthető.
A gombák vizsgálata segíthet választ adni az emberi evolúció kérdéseire, és pontosíthatja az evolúciós családfát.
Ez az átmenet nagyon hasonló ahhoz az evolúciós lépéshez, amit a növények és az állatok is megléptek több száz millió évvel ezelőtt. De egy nagy különbség az az, hogy míg növényeknél és állatoknál ezt nem tudjuk élőben vizsgálni, addig gombáknál akár ezt élőben a laboratóriumban is meg tudjuk vizsgálni.
Hunyadi Mátyás születésének 575. trónra lépésének 560. évfordulóját ünnepeljük az idén. A történészek egyetértenek abban, hogy Mátyás jelentős uralkodó volt, aki erős kézzel vezette az országot. Megerősítette a királyságot, mivel idejében felismerte, hogy csak így lehet megállítani az Oszmán Birodalom terjeszkedését. Személyes tragédiája következménye volt, hogy végül törvényes utód nélkül halt meg, aminek messzire ható következményei voltak. Egyebek mellett erről is beszélgettem Horváth Rihárd történésszel. Mátyás király hivatalos utód nélkül halt meg, azt viszont kevesen tudják, hogy egyébként lett volna utódja, vagy volt utódja. Hogyan alakult egy fiatal király élete úgy, hogy mégsem lett utód?
Hát sajnos itt a 15. század sajátságos viszonyai teljesen jól magyarázzák az eseményeket. Mátyás első felesége, Podjebrád Kunigunda vagy, ahogy Magyarországon nevezték, Podjebrád Katalin, rendkívül fiatal, és amennyi információnk van róla, nem különösebben beteges személyiségként érkezett a budai udvarba, aminek bizonyíték az is, hogy meglehetősen hamar teherbe esett. Eddig a történet szinte idilli, a fiatal király fiatal feleséggel gyermeket várnak. Természetesen a középkorban még nem tudták, hogy gyermek nem ért a születés pillanatáig előre, tehát izgalommal várhatták a születés pillanatát, és reménykedtek természetesen a törvényes fiú érkeztében, ami meg is történt. Mátyásnak fia született, de mind a feleség, mind a gyermek gyermekágyi lázban néhány napon belül. Meghalt történetesen nem sokkal korábban, mint a koronázás lett volna. Mátyás ennek dacára koronázást nem halasztott el, hiszen annak olyan fontos politikai legitimáció szerepe volt, hogy még a személyes gyászt is félre kellett egy időre tennie. Tudjuk nagyon jól, hogy Mátyásnak későbbi született gyermeket, jól ismerjük mindannyian Korvin Jánost, akit 1479-ben félhivatalosan és 1480-as évek elején hivatalosan is utódjává tett, meg is utódjává tenni.
Amikor Mátyás elvette Podjebrád Katalint feleségül, akkor kötött egy alkút arról, hogy ha nem születik trónörökös, akkor a Habsburg családé lesz a trón. Ennek ellenére Podjebrád Katalin halála után még egy évtized eltelt, mire újra megnősült, tehát újra arra gondolt, hogy szükség lesz utódra. Ez minek köszönhető?
Igen, az alkút az valójában harmadik Frigyessel kötötte, az úgynevezett 1463. júliusi bécsújhelyi szerződésben. Tulajdonképpen, ha sarkítani szerettünk, ez volt utólag már ő is látta valószínűleg élete utolsó évtizedében, ez volt az egyetlen jelentős politikai baklövése, ami voltaképpen nem is rohadt föl, hiszen egy fiatal emberről van szó, akinek fiatal felesége van, ráadásul úgy köthették meg a bécsújhelyi szerződést, hogy talán már tudtak arról, hogy a fiatal feleség várandós. Senki nem gondolta, Mátyás sem gondolta azt, hogy az előtte levő majdnem 3,5 évtizedben vagy 3 évtizedben, neki nem, hogy felesége nem lesz egy darabig, hanem semmilyen törvényes utódja nem születik. Tehát ő úgy ment bele ebbe a szerződésbe, hogy nagyon bizakodó volt, és hát rendkívül fiatal, életerős fiatal emberről van szó. Miért gondolta volna azt, hogy neki nem lesznek utódai? Tehát valójában ez a szerződést 1463. júliusában harmadik Frigyessel kötötte, és valóban kimondta ez a szerződés, abban az esetben, ha valamelyik félnek nem lennének törvényes utódai, akkor a másikra szállnak a korona. Ezáltal tetszik, nem tetszik, ki lehet mondani, hogy a Habsburg ház törvényes örökösödése 1463-ban jött létre Magyarországon, és a Mátyás király megállapodásának köthető. Sokan az utókor is Jagelló Ulászló nevéhez szokták kötni az 1491-es pozsonyi békével kapcsolatban, ahol valóban megerősítik ezt az artikulust, de itt nem az történt, hogy Ulászló megállapodást kötött a Habsburgokkal, csak a korábbi megállapodást, a Mátyás féle megállapodást erősítették meg újra. És ugye így lehetett majd a Jagellók után a Mohácsi csatavesztéssel és Bársai Lajos halálával törvényesen megjelennie a magyar trónon a Habsburgoknak.
Mátyás királyról az a legenda járja, hogy ő volt az igazságos, az erős kezű, hogy amikor Mátyás uralkodott, akkor gyakorlatilag Kánaán volt Magyarországon. Hogyan élték meg ezt a kortársak?
Természetesen széles körű memoárirodalom a 15. századból, mint mondjuk 2-300 évvel később, még nem létezik. Tehát a források egy jó nagy területen elengedik a kezünket. Ami maradtak elbeszélő források, azoknak két nagy csoportja van. Most szándékosan nem az okleveles jogi forrásokról beszélek, mert azok általában exakt tényeket, birtok vagy pénzmozgásokat rögzítenek. Számunkra fontosabbak az elbeszélő források, azoknak két nagy csoportja van. Az egyik a követjelentések, mondjuk a budai udvarban működő külföldi követek, külföldi levéltárban fennmaradt jelentése, amik roppant izgalmasak az udvar működését és az ország életét illetően, csak hát ezek diplomáciai iratok, a követek a magyar politikai elitet, illetve a magyar politikai elit a követeket is, ahogy ez mai szokás, megpróbálják informálni és természetesen dezinformálni. Tehát nagyon nehéz kihüvelyezni ezekből a forrásokból, hogy melyek azok az információk, amik valós információk, és melyek, amelyeket csak elhitettek a követtel, hogy valami célt ezáltal elérjenek az ő kiküldő királyi udvarban. A másik típusú forrásunk azok a klasszikus történetíró munkák, azt hiszem Turóczi János vagy Antonio Bonfini nevét a hallgatók közül is sokan ismerik. Ezek fantasztikus gazdag, információ gazdag munkák, csak hát itt a megbízóval van a baj, ugye Bonfini megbízója Hunyadi Mátyás volt. Ugye innentől azt hiszem már érthető, hogy miért kell óvatosan bánni az utókor történészének ezekkel a forrásokat. Természetesen nagyon szép képet fest Mátyásról és Mátyás országáról Bonfini, de hát a Bonfini fizetését Mátyás adta, miért is írhatott volna róla rosszat. Tehát klasszikus értelemben, mert exakt, a mindennapi életet exaktul bemutató forrásunk nagyon-nagyon kevés van. Abban biztosak lehetünk, hogy a külpolitikai terén határozott volt Mátyás, ezt tudjuk. A belpolitika területén több lázadás is volt, mert azokat Csírájában elfojtotta, tehát e tekintetben is egy talpra esett tehetséges személynek kell gondoljunk. És én azt gondolom, hogy a 15. századi Európában, amely király több mint 30 évig többé-kevésbé stabilan elkormányoz egy országot, az eleve nem lehet tehetségtelen személyiség.
Hunyadi Mátyás 1490-ben Bécsben halt meg, mindössze 47 évet élt. Mi történt, hogyan halhatott meg az uralkodó?
Egyrészt a 47 év az 21. századi szemmel rövid élet, és ez valóban így igaz. A kortársak, bár mai sejtéseik szerint a régiek nem olyan rövid ideig éltek, mint azt sokáig gondoltuk, tehát azért ez egy erős, közepes életút. Azonban hozzá kell tenni, hogy ahogy szokás mondani, Mátyás több végén égette a gyertyát. Ő az egyik legtöbbet hadakozó magyar király, aki személyesen táborba száll, több levelünk, követjelentés van tőle, amikor csak röviden ír mondjuk egy követnek. Pontosan a hivatkozom, hogy táborban vagyok, nem alkalmasak az állapotok arra, hogy megtárgyaljunk egy fontosabb államügyet, hogy majd később térjünk erre vissza. Tehát számtalan ilyen információ maradt volt. Tehát ő tényleg aktív katonai életet élt, és hát a 15. századi tábori körülmények erős gyanú szerint kevéssé alkalmasak a hosszú élet biztosítására. Ez az egyik része történtek. A másik természetesen viszonylag gyorsan történt a halál. Nem váratlan. Mátyás élete utolsó két esztendejében már szinte végig horcékhez volt kötve. Került el nagyobb utazásokat, tudjuk, hogy fájdalmai voltak, valószínűleg köszvény is ennek egyéb járulékos betegségei. Olyan idán, hogy utolsó nagyobb utazása 1490 elején Budáról Bécsbe hajón történt. Nem is vállalta a szárazföldi utazás kényelmetlenségét, mert egész egyszerűen olyan fájdalmai lehettek vagy voltak, amelyek ezt nem engedték, vagy ő maga döntött így. Többször halasztották Mátyás egészségi állapota miatt a harmadik Frigyessel, illetve a követeivel való tárgyalás. Tehát nem volt minden előzmény nélküli ez a halál. Mégis a lefolyását tekintve a kortársak számára gyors volt, és még minden gyors vagy váratlan haláleset mögött azonnal fölmerült a mérgezés gyanúja. Sajnos a magyar köztudatban szinte kiírhatatlanul belegyökeresedett a mérgező Beatrix képe, illetve személyisége. Annyit azért érdemes megjegyeznünk, hogy a mátyási udvarban a legkevésbé érdekelt személyiség Mátyás halálában Beatrix volt. Addig volt ő ugyanis Magyarország királynője, és bármiféle befolyással rendelkezett, amíg a férje élt. A férje halála pillanatában lényegében minden lehetőség kicsúszott a kezéből, és hát ezt a halál utáni események meg is mutatták, hogy semmi esélye nem volt a trón megszerzésére, vagy annak befolyásolására, hogy kiszerezze meg a trón.
Ja, említettük már, hogy volt egy törvénytelen gyermeke, Korvin János. Ugyanakkor volt egy megállapodás a Habsburg házzal, hogy ha törvényes utód nélkül hal meg, akkor a Habsburgoké a trón. Hogyan alakult Magyarország sorsa Hunyadi Mátyás halála után?
Élete utolsó évtizedét beárnyékolt ez a megállapodás, amikor 1476 végén megérkezett ugye Beatrix Magyarországra, és néhány esztendő belül világossá vált, hogy nem születhet gyermeke a királynénak. Mátyás előtt világossá vált, hogy törvényes utód nélkül fog csirba szállni, és ezért párhuzamosan két fő célt tűzött maga elé. Az egyik, hogy Korvin Jánosból minden rendelkezésre álló vagyonnal, sereggel és pénzzel törvényes utódot kreáljon, és ezt elfogadtassa a magyar politikai elittel. Másfél pedig megpróbálta valamilyen módon semmissé tenni az 1463. évi megállapodást, ezt ugye elsősorban az osztrák háborúk és Bécs elfoglalásával kívánta végrehajtani, tehát rákényszeríteni Fideszt egy béketárgyalásra, és ezen a béketárgyaláson semmissé tenni az utódlást és elfogadtatni Habsburg házzal Korvin örökösödését. Tudjuk nagyon jó, hogy ez az utóbbi megoldás teljes kudarcot vallott, a Fügyes hallani sem akart ilyenféle tárgyalásokról. Másfelől a Korvin utódá kreálása, ha bár sikerült, mert 1481-1482 után nem nagyon volt olyan jelentősebb birtok, vagy ami a koronára háromlott, mondjuk nemesi család kihalása útján, hogy azt ne Korvin kapta volna meg, ami által 1490-ben az ország legnagyobb birtokosa volt Korvin János. Mégis a magyar elit Mátyás halál után egyöntetően és meglehetősen gyorsan, nagyon kevés hezitálást követően fordult szembe Korvinnál, és kényszerítették rá arra, hogy hercegi címmel megelégedve tegye le arról, hogy megszerezze a trónt.
Most hírek következnek, hamarosan visszajövünk.